Nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek én is benneteket. Olyan jó együtt lenni, olyan jó látni az arcotokat, és elmerülni együtt a mi Istenünk jelenlétében, fogadni az ő szeretetét, az ő befogadását, megbocsátását, bűnbocsánatát, felemelő szeretetét, és még mi mindent, ami pontosan az, amire most szükséged van. Nem tudom, hogy szoktál készülni egy-egy ige hirdetés hallgatására, de készülj úgy, hogy Isten úgy van itt, hogy pontosan azt szeretné neked mondani, amire most igazán szükséged van. Így fogjuk olvasni Isten igéjét János evangéliumának a 18. fejezetéből, a 28. verstől egészen a 19. fejezet 16. verséig. Így hangzik az élő Isten szava. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a páska vacsorát. Pilátus kiment hozzájuk és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták. Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik. Vegyétek át és ti ítéljétek el a törvényetek szerint. A zsidók így feleltek. Nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azonban ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle. Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte tőle. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy szabadon bocsássak egy foglyot a páska ünnepén. Akarjátok-e tehát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek. Ne ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá. Odajárultak hozzá, és ezt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk. Íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk. Íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik. Vegyétek át ti és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust. Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá. Nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A Páska ünnep előkészületi napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus pedig így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királyatok! Azok pedig felkiáltottak. Vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik. A ti királyotokat feszítsem meg! A főpapok így válaszoltak. Nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Imádkozzunk. Atyánk, várjuk a te szavadat, a te helyreállító, igazsággal teli szavadat. Urunk, azt a szót, ami más emberré tehet bennünket, azt a szót, ami új életet fakaszt a szívünkben, azt a szót, aminek a hallatán térdre borulunk előtted, és megvalljuk, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, te vagy a király, és levesszük a koronáinkat, Urunk, és átadunk neked, visszaadunk neked minden hatalmat és dicsőséget, mert nálad van jó helyen. Így áldj meg bennünket, kérünk ezen a mai délelőttön. Amen. Foglaljatok helyet. Milyen helyzetekben mondjuk azt, hogy belekerült, mint Pilátus a krédóba? Ismerős ez a mondás? Ki az, aki hallotta már ezt a mondást, emelje fel a kezét, legyen szíves. Oké. Okay. A többség hallotta már ezt. Milyen helyzetekre mondjuk, hogy belekerült, mint Pilátus a krédóba? Kellemetlen, ezt tudom leolvasni a szájakról. Szorult, igen. Kellemetlen, szorult. Olyan helyzetekben mondjuk ezt, amikor valaki egyszer csak olyan helyzetben találja magát, amihez semmi köze. Hogy valahogy nem illik oda, de mégis oda került, és nem tudja, hogy hogyan, és nem tudja, hogy ebből hogy fog kikeveredni. Belekerült, mint Pilátus a krédóba. Oké, egyébként mi az a krédó? Így van, nagyon jó. A krédó egy olyan hitvallás, amit a katolikus testvéreink minden vasárnap, minden egyes misén, a református testvéreink többször, mi baptista testvérek pedig gyakorlatilag soha nem mondunk, pedig a hitünk tömör foglalata, ami gyönyörű. A krédó, vagy magyarosan hiszek egy, ez a legősibb keresztény hitvallás, amiben egyébként a mi felekezetünk is osztozik az összes többi keresztény felekezettel. Így hangzik az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meg sem kérdezzem, hogy ki az, aki nem tud azonosulni ezzel, mert mindannyian ebben hiszünk. Ez a hitünknek a tömör összegzése. És mennyire magasztos, így van? Összefoglalja mindazt, amiről a hitünk szól. Annyira magasztos, hogy hát ezért alakult ki ez a mondás, hogy hogy kerül ide Pilátus? Itt van Mária csodálatos angyali meglátogatása. Az, hogy szűztől születik a messiás. Menj, pokol, élet, halál, örök élet, feltámadás, minden itt van. Hogy kerül ide Pilátus? Na hát innen szól, innen származik ez a mondás, hogy belekerült, mint Pilátus a krédóba. De miért? Pilátusnak óriási jelentősége van, és az, hogy a keresztény egyháznak, a keresztényeknek a hitvallásában ő benne van, óriási jelentősége van. Miért? Azért, mert arra mutat rá, hogy Jézus egy valóságos történelmi időben, egy valóságos uralkodó alatt valóban szenvedett és meghalt. Pilátusról történelmi források szólnak. Nagyon is ott van tehát a helye, mert arról tesz bizonyságot ez az egy rövid félmondat, hogy Jézus a mi történelmünk része. Jézus olyan közel jött az emberekhez, hogy nem valahol ott fent a mennyei magasságokban van, hanem leszállt hozzánk egy élet közülünk, és itt egy valóságos hatalommal rendelkező, valóságos helytartó, valóságos idejében feszítették meg. Jézus közülünk való. Pilátus helye tehát nagyon is ott van a hiszek egyben a krédóban. A mai napon az ő személyét fogjuk körüljárni, és a hatalom kérdéséről szeretnék néhány szót szólni hozzátok. Látható a felolvasott ige szakaszból, hogy Pilátus azt gondolta, hogy élet és halál ura. Minden joga megvolt ehhez. Miért? Pilátus a római birodalom egyik helytartója, latinosan prokurátora volt. Tiberius császár idejében a római birodalomnak a nem közvetlenül Rómához tartozó részeit tartományoknak, vagy latinosan provinciáknak nevezték. Tiberius császár idejében kicsit több mint 10 ilyen provincia volt, ami tehát közvetlenül Itálián kívül a római birodalomhoz tartozott, egészen a földközi tenger keleti medencéjéig. Nagyjából kicsit több mint 10 ilyen provincia tartozott ekkor a római birodalomhoz, és mindegyik érén egy-egy helytartó állt. Nagyjából az akkor ismert világnak a jelentős része a római birodalomhoz tartozott. Egy hatalmas, hihetetlenül jól szervezett világbirodalom volt. Na most, hogyha az egyszerűség kedvéért számoljunk 10 provinciával. Hogyha az akkori világbirodalom 10 tartománya közül az egyikben te vagy a legfőbb uralkodó, akkor jogosan gondolhatod azt, hogy elég nagy hatalom összpontosul a kezedben. Azok számára, az emberek számára, akik ezekhez a tartományokhoz tartoztak, a római gondolkodás szerint miénk a világ. Ezek alapján Pilátus az általuk ismert és befogott világnak az 1/10 felett uralkodott. Hatalom összpontosult a kezében? Hát hogyne? Pilátus Krisztus után 26 és 36 között volt Júdea provinciának a helytartója. Azt mondják a történeti források, két zsidó történész is, korabeli zsidó történész is megemlíti az ő nevét, alexandriai Filó és Josephus Flavius a saját történeti műveikben mind a ketten írnak Pilátusról, és egy felkapaszkodott és kegyetlen kezű vezető képét festik az olvasók elé. Azt mondják, hogy az apja még rabszolga volt, azonban felszabadították, és ő pedig már szabad emberként élt, és olyan lojális volt a római birodalomhoz, hogy a hűségét folyamatosan kifejezte a környezetében élők felé, és ezért egyre magasabb pozícióba emelték őt. Olyannyira, hogy az egyel korábbi császár, Augustus császár unokáját vehette feleségül. A császár unokája volt Pilátusnak a felesége. Az a Klaudia, akiről egyébként Máté evangéliuma azt írja, hogy még Jézus perében is része volt Klaudiának, mert Isten egy álommal ajándékozta meg őt Jézussal kapcsolatban. De erről majd a későbbiekben esik szó. Pilátus egész élete a hatalom megszerzéséről és megtartásáról szólt. Minden arról szólt a számára, hogy bekerüljek a hatalomba, és meg is tartsam azt. Amikor megérkezett Jeruzsálembe, Krisztus szerint 26-ban, pontosan tudta, mert nyilván diplomata volt, és a diplomatákat általában megtanítják arra, hogy ha egy idegen országba érkeznek, akkor hogyan érdemes viselkedni, hogy ne legyen azonnal lázadás az egyébként leigázott nép részéről. Pilátus pontosan tudta, hogy a zsidók vallási szempontból rendkívül érzékenyek, mert egy Istent imádnak, és ezért az egy Istenért mindent képesek megtenni. Mégis amikor odaérkezett Jeruzsálembe, akkor hagyta, hogy Jeruzsálem főterén a katonák, a légió, ami ugye a biztonságot szolgáltatta, a római hadi jelvényeket, amiket az egyes csapatok maguk előtt vittek, ez egyébként a császárnak az ezüst szobra volt, hogy ezt Jeruzsálem főterén a templom előtt felállítsák. Hát gondolhatjátok, hogy azok a zsidók, akik a ne csinálj magadnak bávány szobrot, parancsolatot komolyan vették, azonnal, hogy megkedvelhették Pilátust. Szóval nem nagyon tudott bánni azzal a néppel, aki felett egyébként uralkodott volna. Aztán ugye az ő nevéhez kötődik annak a lázadásnak a leverése is, amiről múlt héten beszéltem, amiben Barabás érintett volt, vérbe folytott egy lázadást. Aztán népjóléti intézkedésként vízvezetéket akart építetni, mert Jeruzsálemben ugye ciszternákból volt ivóvíz, be akarta vezetni a legfőbb római technológiát, és vízvezetéket akart építetni Jeruzsálembe. Csak ezt úgy gondolta ki, hogy az anyagi forrásokat a templomi áldozati adóból, a tizedből fogja erre elkülöníteni. Hát tudjuk, hogy a tized az nem erre való, hanem Isten céljait szolgálja, a missziót, a bűnbocsánatot mutatja be számunkra. Óriási lázadás tört ki ekkor, és erről olvassuk Lukács evangéliuma 13. fejezetében, hogy abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Hát gyönyörű irodalmi formában beszél arról Lukács, hogy elmentek áldozni ezek a galileaiak, csak amikor az áldozatukat, amit pénzben is kifejeztek, az Pilátus el akarta különíteni vízvezeték építésre, akkor fellázadtak ellene, Pilátus meg úgy reagált, hogy akkor hújon a férgese. Szóval így gondoskodott Pilátus a népről, akik felett uralkodott. És legvégül, ami miatt el is mozdították Krisztus után 36-ban a hatalomból, az egy olyan esemény volt, hogy valahogyan szájra kelt egy legenda a samaritánusok között, hogy Mózes annak idején, még a halála előtt, a Garizim hegy tetején a szent edények közül elásott néhányat, és ez még ma is ott van. És ilyen kincsvadász expedíciók, meg zarándok utak indultak a Garizim hegyre, És amikor Pilátus ezt megtudta, akkor megelőzte a zarándokokat, körbevette a hegyet fegyveres katonákkal, mert annyira félt attól, hogy lázadás fog kibontakozni. Ezért, amikor aztán a zarándokok és kincsvadászok, akik oda mentek, hogy övék legyen a Garizim hegyi kincs, megpróbálták megközelíteni a hegyet, akkor a katonák kardjaiba ütköztek. Óriási vérengzés volt, és ez már túlment Pilátusnak a hatáskörén, és végül emiatt elmozdították őt, a közvetlen felettese elmozdította őt a hatalomból. Bizonytalan, hogy végül hogyan halt meg, némely források azt mondják, hogy a császár ezek miatt, a tevékenységei miatt kivégeztette. Nem lenne meglepő abban a korban. Pilátus egész élete a hatalomról szólt. Pilátus a hatalom nyelvét beszélte. Ezen értett. Mert erről szólt az egész élete. Ezért Jézus a halála előtti utolsó pillanatokban meghívja őt egy beszélgetésbe, hogy elvezesse Pilátust a hatalom forrásához. Ahogy így beszélek, kicsit olyan történelemórásan, kicsit olyan National Geographicosan hangozhat, minthogyha ez az egész olyan nagyon távol lenne tőlünk. De a hatalom kérdése az nincs távol tőlünk. A hatalom kérdése a mi szívünkig ér. A hatalom és annak az ereje és befolyása az legmélységesebben hozzá kötődik az emberi létezéshez. Miért mondom ezt? Azért, mert a mi nagy bukásunk és nagy tragédiánk és az, hogy most itt vagyunk, az a hatalom kérdéséig vezet. Ki az Úr? A jó és rossz tudásának fája ott a kert közepén az Édenben. Az egy hatalmi kérdésről szólt. Egy mélységesen mély bizalmi kérdés, ami a hatalom gyakorlásról szól. Kinek a kezében van a hatalom? Bízol-e bennem, ember, hogy a hatalom, hogy eldöntsem, hogy mi a jó és mi a rossz, az akkor van jó helyen, hogyha az én kezemben van. És hogyha kiveszed a kezemből a hatalmat, akkor az halállal fog járni. És az fájdalmas lesz mindenkinek. De mivel így döntöttünk, ezért a hatalom a mi kezünkben van. A hatalom a te kezedben van. Ha család apa vagy, hatalom összpontosul a kezedben. Ha édes anya vagy, hatalom összpontosul a kezedben. Olvasd csak a példabeszédeket. Rendre azt fogod találni, hogy ne hagyd el, fiam, anyád tanítását. Hatalmad van abban a kérdésben, hogy a gyerekeidből mi lesz. Hogyha vezető vagy a munkahelyeden, és itt a gyülekezetünkben felül reprezentált a vezető pozícióban dolgozók száma, vagy a vállalkozást vezetőknek a száma. Mindennapi tapasztalatod, hogy hatalmad van. És az embernek zsigeri vágya az, hogy hatalma legyen, és hatalomban is maradjon. Hogy én mondjam meg, hogy hogyan alakuljanak a dolgok. Ez a hatalom. És már is ott vagyunk a te szívednél. Az ember reménytelenül kontrollmániás. Miért? Mert azt szeretné, hogy ugyanaz történjen, mint ami ott az Édenben történt annak idején. Csak Isten nélkül a hatalom halálos. Ezt jól jegyezd meg, ezt írd fel. Isten vezetése nélkül a hatalom halálos. Erről szól az egész emberi történelem. Az embernek az Édenben Isten mellett szinte korlátlan hatalma volt. Vedd birtokba a földet, és hajtsd uralmad alá. Hát mi ez? Hatalom. Mindennél nagyobb hatalom. Akkora hatalom, amit ma el sem tudunk képzelni. Így aztán a hatalom kérdése önmagában felveti azt a kérdést, hogy honnan származik. Kitől van hatalmam? És ezzel az emberek is folyamatosan minden történelmi korszakban újra és újra szembesülnek. Hogy kerülök én ide? Miért bíztak rám hatalmat? A hatalom az arról szól, hogy befolyásolhatod a jövőt. Ez a hatalom. Te mondod meg, hogy merre menjenek a folyamatok. És minél magasabb hatalmi szinten áll valaki, annál élesebb lesz számára ez a kérdés. Honnan van nekem ekkora hatalmam, hogy emberek kisebb, nagyobb vagy hatalmas csoportjának az életére vagyok hatással? Honnan van a hatalom? És higgyétek el, hogy egy magára valamit adó vezető az életében valamikor elgondolkozik ezeken a kérdéseken. Mert mi, hogyha valami nem jól működik, akkor tudunk felfelé mutogatni. Az önkormányzat, a város, a cég, a főnök, a miniszterelnök, a kormány, az ellenzék, az ilyen párt, az olyan párt, azért megy így. De aki ott van a hatalom csúcsán, az kire mutogat? Az pontosan tudja azt, hogy rajtam múlik. És a hatalom bizonyos szint fölött kétségbe ejtően magányos. Mert ott csak te vagy. A hatalom önmagában elvezet tehát ahhoz a kérdéshez, hogy honnan származik, ki hatalmazott fel engem, hogy emberek élete felett uralkodja. Jézus így foglalja ezt össze a tanítványok számára Máté evangélium a 20. fejezetében. De Jézus magához hívta őket, tudnillik akkor, amikor Zebedeus fiai a hatalomról így gondolkodtak, és azt mondták, hogy szerintünk, meg amúgy anyukánk szerint, nekünk jó lenne az, hogyha a mennyben mi ülhetnénk jobb és bal kezed felől. Mondta János, a szeretett tanítvány, meg Jakab a tesója. Amúgy én is úgy gondolom, hogy jó lehet Jézus jobb és bal keze felől ülni a mennyben, de ők ezt így el is mondták, és erre vonatkozóan Jézus azt mondja, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk, de közöttetek ne így legyen. Ne úgy működjetek, ne olyan hatalmi struktúrában gondolkodjatok, mint amiben éltek itt a földön. Pál apostol a Római Levél 13. fejezetében ezt mondja. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. A keresztények számára ez egy axióma, egy megkerülhetetlen alapigazság, és értelmezi azt az egész világot, ami körülvesz bennünket. Mi nem lázadásra vagyunk elhívva, hanem engedelmességre Istennek, és ezért annak a hatalomnak, aki Isten megengedő akaratából éppen hatalmat gyakorol. Nézzétek, hogy Ézsaiás könyvében mit olvasunk, mit mond Isten konkrétan a hatalom kérdéséről. Ezt mondja. Jaj Asszíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek veszélye. Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, ez a saját népe Izrael, hogy zsákmányt raboljon, prédát szerezzen, és eltapossa, mint az utca sarát. De ő, vagyis Asszíria nem így képzeli. Ő maga nem így gondolkodik, mert szíve vágya az, hogy pusztítson, és minél több nemzetet ki akar írtani. Itt egy picit megállunk. Mit mond itt Isten a hatalomról? Azt mondja, hogy függetlenül attól, hogy hozzá tartozik-e egy nép, hogy hívők-e a hatalom gyakorlói. A hatalom forrása mindig megkérdőjelezhetetlenül Isten. Annak, aki hatalomban van, fel kell tenni a kérdést, hogy hogy kerültem ide. Hogy összpontosul ennyi erő, lehetőség, erőforrás a kezemben? Azt mondja Isten, hogy Asszíriát én választottam ki, hogy tapossa el a saját népemet, mint az utca sarát. Felhatalmaztam egy feladatra, aminek van egy korlátja. Csak ha az ember, amikor hatalmi pozícióba kerül, nem teszi fel a kérdést, hogy ezt ki engedte meg nekem, akkor a hatalomnak a természete olyan, hogy mindig egyre többet akar. És hogyha Isten nélkül gondolkozol a hatalomról, akkor az fog veled történni, mint ami Asszíriával történt, mint ami Babilonnal történt, mint ami Perzsiával történt, mint ami minden világbirodalommal történni fog, hogyha nem figyel Istenre. Azt mondja, hogy de ő nem így képzeli. Nem ismeri azt, hogy elég. Ő maga nem így gondolkodik, mert szíve vágya az, hogy pusztítson. Miért a szíve vágya ez Asszíriának? Azért, mert itt a földön az emberek a sátán logikája szerint gondolkoznak. A sátán az, aki pusztítani akar. A sátán az, akinek a természetéből fakad, hogy még többet, még többet. Felmegyek az Isten hegyére, és én fogok ott ülni a hatalmas trónján, mondta magában az ördög a nagy lázadás kezdetén. Ezért aztán itt a földön az emberek így gondolkodnak. Hatalmam van, akkor még több kell. Hát nézzétek meg a történelmet, minden birodalom bukása emiatt történt. Csak gondoljatok bele, hogy hogy épülhettek volna a világbirodalmak, hogyha belegondolnak abba a vezetők, hogy vajon honnan van ez a hatalmam, és elvezeti őket Istenhez, és megkérdezik őt, hogy Uram, hogyan éljek a hatalmammal? De ez az esetek döntő többségében nem történik meg. Olvassuk tovább. De ha véghez vitte az Úr minden tettét a Sion hegyén és Jeruzsálemen, megbünteti majd az asszír király dőfös szívének gyümölcsét és nagyra látó szemének dicsekvését. Mert ezt mondta, kezem erejével vittem véghez ezt és bölcsességemmel, mert értelmes vagyok. Megszüntettem a népek határait, értékeiktől megfosztottam őket, hatalmammal letaszítottam a trónon ülőket. Isten nélkül a birodalmi gondolkodás az ilyen. Nem ismer határokat, nem ismer korlátokat. A hatalom forrását a saját magában látja. Azt mondja, az én kezem vitte ezt véghez. Én végeztem el az én értelmem és bölcsességem, és feloldok minden határt, megszüntetem az értékeket, és letaszítom a trónon ülőket. Érdemes összevetni ezt azokkal a folyamatokkal, amik éppen a mi környezetünkben játszódnak, éppen a mi időnkben. Ehhez képest Dániel könyvében a következőt olvassuk. Dánielnek a mennyei követ beszél királyságok egymás utáni sorozatáról, és a végén ezzel zárja a látomást. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt majd a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Mert most ebből azt olvashatjuk ki, hogy Isten mindenkorban felhatalmaz királyságokat, hogy gyakorolják a hatalmat. És hogy a hatalom gyakorlás elvezesse őket odáig, hogy honnan van a hatalom. De amikor egy királyság a másik után nem bír magával, és túlterjeszkedik, és nem kérdezi meg, hogy honnan van a hatalmam, és nem jut el Istenig, akkor Isten hoz másik királyságot. De amíg itt a bukott földön az ember a saját kezében akarja tartani a hatalmat, addig Isten mindig másnak ajándékozza ezt a hatalmat. Hát, ha majd ő, hát, ha majd ez a birodalom felfigyel rám. De azt mondja Dániel, hogy összetöri az idők végén mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennmarad mindörökké. Hát ezt várjuk, az örökké való mennyei királyságot. De itt a földön újabb és újabb birodalomnak lesz alávetve az emberiség. Pilátus ezen a nyelven gondolkodott. Ő ezt értette, és ezt is kereste. És nézzétek meg, hogy mennyire finom, puha, megértő, odaforduló szíve van a mi Istenünknek. Jézus a Pilátussal való beszélgetésének az első etapjában még csak rab, még csak meg van bilincselve. Mikor másodjára találkozik Pilátussal, már szinte halálra van korbácsolva. És mégis időt, figyelmet fordít arra a halála előtti utolsó pillanatokban, hogy azon a nyelven beszéljen ehhez az emberhez, amit az az ember a legjobban ért. Te mennyire vagy nyitott egy beszélgetésre, amikor fáradt vagy? Mennyire vagy nyitott a másiknak az érzelmeivel foglalkozni, amikor valami frusztrál, amikor félsz valamitől? Jézust már a Getsemáné kertben a halálos gyötrődés jellemezte. És ehhez még hozzá tartozik az, hogy agyon korbácsolják. És ő mivel foglalkozik, még ezekben a pillanatokban is, hogy ezt az embert valahogy a saját nyelvén oda vezessem Istenhez, a hatalom forrásához. Ezen a ponton a világ történelem máshogy alakulhatott volna, ha Pilátus odafigyel ezekre a mélységesen mély gondolatokra. Meg fogja találni hozzád Isten azt a nyelvezetet, amin veled a leggördülékenyebben tud beszélgetni. Ha felmerülne benned a kérdés, hogy hát Isten velem már ebben a helyzetben nem beszél, én már nem hallom, nem értem, hogy mit akarna nekem mondani. Itt már nem látom, hogy hol lenne Isten, meg egyébként miért foglalkozna az én dolgommal. Hát akkor csak gondolj bele Pilátus helyzetébe, hogyha Jézus a halála előtti utolsó pillanatokban fontosnak tartotta, hogy egy hatalommániás, korrupt, kegyetlen vezetővel beszélgessen a saját nyelvén, akkor szerinted veled, aki keresed őt, szereted őt, meg akarod érteni őt, veled nem fog még inkább így foglalkozni? Nincsen olyan helyzet, ahol Isten ne keresné meg pont azt a nyelvet, amin te beszélsz, és ne szánna rád időt pont akkor és pont úgy, ahogyan neked arra szükséged van. Ebben biztos lehetsz. A zsidók így válaszoltak Pilátusnak. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Szerintetek honnan tudja János, hogy Pilátus mit érzett ebben a beszélgetésben? Csak gondoljatok bele. János az evangélium szerzője ott volt ezen a beszélgetésen? Nem. Ott volt bármelyik tanítvány? Nem. Jánosnak is voltak kapcsolatai a főpapi palotával, meg Péternek is voltak kapcsolatai, de ez nem a főpapi palotában zajlik, ez a római helytartóságon zajlik. Ki volt jelen a beszélgetéskor? Két ember. Pilátus, meg Jézus. Honnan tudja János, hogy mit érzett Pilátus ebben a helyzetben. Hát nem kínálkozik más lehetőség, mint hogy Jánossal úgy beszélgetett az Úr Jézus, mint ahogy később a Jelenések könyve kapcsán, hogy közvetlenül, vagy a feltámadása után, amikor még itt járt a földön, vagy pedig már a Szentlélek által úgy beszél Jánoshoz az Úr, hogy olyan dolgokba enged neki bepillantást, amiben másnak nem volt lehetősége bepillantani. Se Márk, se Máté, se Lukács nem írnak ezekről az eseményekről. De János leírja, hogy Pilátust félelem szállta meg, amikor elkezdte megsejteni, hogy kivel van dolga. Jézus elkezdi bevonni Pilátust ebbe a hihetetlenül mély beszélgetésbe, hogy elvezesse őt addig a kérdésig, hogy Pilátus, tedd föl a kérdést, hogy honnan van neked ekkora hatalmad? Kitől kaptad? Oké, a szíriai legátustól, aki a közvetlen főnököd. Aztán annak a közvetlen főnöke a császár. És honnan van a hatalmad? Azt mondja Jézus Pilátusnak. Jézus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Amikor az ilyen mélységű kérdésekig, amikor az egzisztenciális helyzetedet érinti valamilyen helyzet, akkor Jézus mindig el fog vinni ehhez a kérdéshez. Kinek tartasz te engem? Mert nem mindegy, hogy merre tart a beszélgetés, az attól függ, hogy Pilátus mit mond. De Jézus az olyan helyzetekben, amikor számunkra úgy tűnik, hogy tehetetlen, és nem válaszol a kérdésekre, mindig ahhoz a kérdéshez fog visszavezetni bennünket, hogy kinek tartott te őt. Egyáltalán nem mindegy, hogy Pilátus erre a kérdésre, hogy magadtól mondod, hogy király vagyok, vagy mások mondták ezt rólam neked, hogy erre mi a válasz. Azt akarja Jézus felvetni Pilátus előtt, és kipiszkálni a lelkéből, hogy van nyitottság benned arra, hogy beszélgessünk. Itt vagyok előtted, szétkorbácsolva. Van benned nyitottság arra, hogy beszélgessünk? Ha már egyébként kezded megsejteni, hogy én nem természetes ember vagyok. Van benned nyitottság? Mit válaszolsz arra, hogy kinek tartasz engem? Mert hogyha azt mondod, hogy én gondolkodom ilyenen, mert 3 éve hallgatom, hogy hogyan nő a hatalmat, kedves názáreti, ha ezt te komolyan gondolod és firtatod, akkor egész más irányba vezet a beszélgetésünk. De hát Pilátus nem érzékeli, hogy itt miről van szó, és azt mondja, hogy dehogy is hagyjál, nem vagyok én zsidó. De amikor Jézussal hasonló helyzetbe kerülsz, és lesz ilyen, vagy már volt is ilyen, úgy látod Jézusról, hogy tehetetlen azzal a helyzettel kapcsolatban, amiben benne vagy. Úgy látod, hogy nem reagál időben. Vagy ahogyan Pilátus tapasztalta, hogy nem válaszol a kérdéseidre. Pilátus azt tapasztalta, hogy megkérdezi, hogy király vagy te, mondd meg nekem. Jézus pedig nem válaszol. Na az ilyen helyzetekben, amikor azt tapasztalod, hogy Jézus tehetetlennek tűnik, mert mintha meg lenne kötve a keze, vagy nem válaszol a kérdéseidre, pedig te feltettél neki kérdéseket, ilyen helyzetben Jézus mindig ahhoz a kérdéshez fog visszavezetni, hogy kinek tartasz te engem? Mert attól függ, hogy hogyan válaszol a kérdésedre, és hogyan avatkozik be a helyzetedbe, hogy te mit fogsz mondani neki, hogy kinek a kezében van a hatalom. Azt mondja Jézus, hogy Pilátus, beszélgessünk egy kicsit a hatalom forrásáról. Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Ha Jézus nem tartotta volna fontosnak Pilátust, ezeket az igéket mi ma nem ismerhetnénk. De mennyire erőteljesek, nem? Jézus itt beszél arról, hogy én hatalmasabb vagyok mindenkinél, és el fogok jönni ítélni élőket és holtakat, ahogyan a krédóban, az apostoli hitvallásban megvalljuk. De most még nem ennek jött el az ideje. De Pilátus, szembesülj azzal, hogy óriási hatalom összpontosul nálam, sokkal nagyobb, mint amit te el tudsz képzelni. Ugyanezt mondja Péternek a Getsemáné kertben. Amikor Péter levágja Málkus fülét, és erről majd jövő héten beszélgetünk. Ekkor így szólt Jézus Péterhez. Tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie? Pilátusnak is, Péternek is elmondja Jézus ugyanazt. Hihetetlenül nagy hatalom összpontosul a kezemben. Csak én most nem akarok élni a hatalmammal. De Pilátus, gondolkozzál el azon, hogy te miért vagy itt. És ez annyira gyönyörű, hogy pont azon a nyelven, pont úgy beszél Jézus vele, ahogyan ezzel az emberrel beszélni kellett és lehetett. Csak Pilátusnak nem volt nyitva a füle. És így zárul a beszélgetésük, hogy Pilátus ismét megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? Látszik, hogy már kezdi idegesíteni őt az, hogy nem érti a helyzetet, és nem érti az összefüggést. De Jézus nem felelt neki. Mert itt már látja Jézus, hogy Pilátus szíve nem nyitott. Én megkerestem a legmegfelelőbb módot, megszólítottalak azon a csatornán, hogy az neked a legmegfelelőbb, de nem vagy rá nyitott. Hogyha nem érted meg, hogy vissza kell adnod a hatalmadat, hogy én hatalmasabb vagyok nálad, akkor ne haragudj, de nincs miről beszélnünk. Egy utolsó rugódozás Pilátustól. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Na hát ez az emberi élet legnagyobb illúziója, hogy az én kezemben van a hatalom. Élet és halál ura vagyok. Jézus így válaszolt, és ez az utolsó szava Pilátushoz. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ez a kegyelem utolsó szava, még ezen el lehetne gondolkozni, de Pilátus nem ezt teszi, és ezzel szeretném zárni, hogy miért. Amikor ezt Pilátus meghallja, kimegy, és elmondja még egyszer utoljára a zsidó vezetőknek, hogy semmi bűnt nem találtam benne. És erre, amikor azt mondják neki, hogy ha szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Na ez a vészcsengő, ami beindítja Pilátusban minden menekülési ösztönét. És ez mutat rá legjobban a mi emberi természetünknek a hatalom és kontrollmániájára. Hogyha nem tudod azt mondani egyértelműen Jézus kérdésére, hogy kinek tartasz te engem, és erre nem az a válaszod, hogy Uram, te vagy a király. Te vagy az, aki meghalt és feltámadt, aki el fog jönni ítélni élőket és holtakat. Minden hatalom a te kezedben van. Te vagy az én Uram. Ha nem ezt mondod, akkor a hatalom ott marad a te kezedben. De ha a hatalom a te kezedben marad, annak az lesz a következménye, hogy a megfelelési kényszer fog dönteni helyetted. A megfelelési kényszer fog dönteni helyetted. Pilátus benn akart maradni a hatalomban. Erről szólt az egész élete. De hány felé kell megfelelnie? Tényleg az ő kezében van a hatalom? Meg kell felelnie a szíriai felettesének. Meg kell felelnie a császárnak. Meg kell felelnie a feleségének, aki azt mondja, hogy ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert egész éjjel gyötrődtem miatta. Meg kell felelnie a zsidó vezetőknek, meg kell felelnie a tömegnek. Akkor kinek a kezében van a hatalom? Igazából ki irányít? Pilátus azt gondolta, hogy az ő kezében van. És akkor jön a kézmosásnak a jelenete, mani lavate, latinosan, mosom kezeimet, nem vagyok érintett ennek az embernek a vérében. Ó, már dehogy nem. Ki hozza a valódi döntést? Hogyha nem Isten kezébe teszed le a helyzeteidet, ha nem tudod azt mondani, hogy Uram, ebben a helyzetben is, úgy, hogy tehetetlennek látlak, úgy, hogy nem válaszolsz a kérdéseimre, akkor is te vagy az Úr. Ha nem ezt mondod, a hatalom meg fog maradni a te kezedben. De a hatalom abban a pillanatban egy hatalmas, hatalmi hálóba fog téged behelyezni. És ez a hatalmi háló, ez szétcincál. Csak gondolj bele, hány helyen kell megfelelned? Hányféle elvárásnak kell megfelelned, amikor döntesz? Miért döntesz úgy? Hadd zárjam azzal, hogy legyen bármennyire kétségbeejtő is a helyzet. Lásd, bármennyire tehetetlennek is Jézust egy helyzetben. Legyen ez a helyzet egzisztenciális természetű, anyagi természetű, kapcsolati természetű, egészségügyi természetű, bármilyen jellegű. Amikor úgy látod, hogy Jézus nem mozdul időben, mint hogyha ott állna melletted, te, mint Pilátus, ő, mint Jézus, és Jézus nem csinál semmit, és kérdezed őt, és nem válaszol, akkor is azt kell mondanod, hogy én tudom, hogy te most is Úr vagy. Most is azt teszed, amit tenned kell. Most is uralkodsz az én helyzetem felett is. És akkor fognak helyükre kerülni a dolgok. És Jézus eljön, és teszi azt, amit tennie kell. Ne hagyd, hogy a te kezedben összpontosuljon a hatalom, mert a torkodra forr. Amen.